Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Újlaki Ákos, a Boston Consulting Group egészségügyi szakértője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is élvezhetik közvetítésünket. Jó ideje foglalkozunk az egészségügy átalakításával. A kelet-közép-európai országok egészségügyi rendszere közös kihívásokkal néz szembe, vagy mindenki teljesen más?
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük szépen a lehetőséget. Én úgy látom, hogy Közép-Kelet-Európában abszolút egyforma kihívásokkal néznek szembe az országok. Nyilván vannak ugye lokálspecifikumok, amelyeket figyelembe kell venni, de alapvetően ugye a visegrádi négyek országára, hogyha beszélünk, egy ilyen posztszocialista visszamaradt rendszernek a továbbfejleszgetéséről lehet beszélni, és szerintem ez a kiindulási pont szerintem nagyon egyforma az összes ország között.
Arra van valamilyen magyarázat, hogy ebben az összes országban a rendszerváltások persze nem pont ugyanabban az időpillanatban történtek meg, de jó régen voltak már. Miért maradt meg az eredeti struktúra?
Én alapvetően abból indulnám ki, hogy miért olyan struktúra, amilyen. Szóval, hogy ugye egy struktúrát, egy egészségügyi struktúrát mindenféleképpen egy demográfiai folyamatokra, egy demográfiai képre alkotnak. Ugye azt kell megnézni, hogy a jelenlegi, mondjuk így rendszerezem az országban, 70-es, 80-as évek demográfiai várakozásai lettek építve, az, hogy mennyi gyerek fog születni, mennyi idős lesz a társadalom, és összességében ez a társadalmi korfa, ez olyan fog kinézni az országban. Ugye, hogy milyen folyamatokon, változási folyamatokon megy végig, ugye szerintem itt két alapvető tényező van, ami ezeket befolyásolja, vagy három talán. Az egyik, hogy az a gazdaságnak az ereje, hogy összességében mennyit tudnak finanszírozni ebben a szektorban. Ugye az egészségügy az egy olyan szektor, ahol bármennyi pénz elfér őszintén, bármelyik országban. A kettes ugye az mindenféleképpen egy ilyen társadalmi megítélése a szektornak, hogy mennyire hatékony, illetve az emberek milyen minőséget kapnak a összességében az egészségügyi szolgáltatóktól. Illetve a harmadik nyilván politika is benne szerepet játszik, összességében mikor érik meg új a szituáció egy a társadalomban, pénzügyi szempontból is, hogy a politikai szempontból is összességében lépéskényszer alakul ki. És szerintem ez az a hármas tényező, ez az mondjuk ilyen háromszög, ami befolyásolja azt, hogy az egyes országokban mikor indul el egy nagyobb élezetű reformcsomag.
Mi volt a legutóbbi nagy lépéskényszer, és ez melyik országban történt, ami elindított egy reformcsomagot?
Mi jelen pillanatban ugye Szlovákiában láttunk egy ilyen nagyobb lépés, mondjuk nem is kikényszerítés, de összességében szerintem a társadalom megérett arra, hogy illetve a politikai szituáció is megérett arra, hogy most egy nagyobb lélegzetű reformot végrehajtsanak. Itt alapvetően az volt a szituáció, az idei évről beszélünk, itt alapvetően az a szituáció, hogy szerintem megérett a politikai szituáció arra, hogy összességében minőségről is elkezdjen beszélni, és ne csak a finanszírozási szintről. Hogy a gazdaság szempontjából jelentősen felerősödött az utóbbi mondjuk 10-10 akárhány évben a szlovák gazdaság, ezért finanszírozás szempontjából nem volt akkora probléma, nyilván mindig kérdések, hogy honnan lesz következő forrás, de nem volt akkora probléma, inkább egy ilyen társadalmi kérdések merültek fel annak kapcsán, például az orvosok elvándorlása mihez vezet, illetve hogy miért van egyre kevesebb ápoló a kórházakban, és ez vezetett oda, hogy összességében ilyen politikai szituációt is kialakított, hogy igen, és ezzel most már kell foglalkozni, és mélységében kell foglalkozni a problémával.
Mitől tudta meglépni a szlovák politika a tegyünk ebbe le több pénzt dilemmától vezető, a minőség változásig vezető utat?
Hogy azt fontos elmondani, hogy ha most csak kinézünk a visegrádi négyekből, Európa, akár világszínvonalban is nézzük, ez a dilemma, hogy pénzből többet öntsünk az egészségügybe, vagy pedig kevesebbet, ez minden a napi téma. Szóval, ahogy elmondtam a legelején is, az egészségügy az egy összességében egy nagy fekete lyuknak is el lehetne titulálni. Összességében azért nem lehet nagyon meghúzni azt a vonalat, hogy mi a legjobb szintje a finanszírozási szintnek, mivel hogy nagyon nehezen visszamérhető minőség, illetve az értékteremtése a szektornak. És ugye ez az állandó dilemma a kormányok szintjén, illetve a non-profit szektornak is, és itt ugye ez a dialógus kb. Oda vezet, hogy oké, mi a optimális szint. És ugye ide kell ezt visszavezetni, hogy összességében Szlovákiában is onnan indult el maga ez a gondolkozás, hogy jó, jelen pillanatban ugye tudnánk tovább növelni a finanszírozását a szektornak.
Mert van pénz?
Mert a gazdasági helyzet az valójában olyan, ugye Európában ugye jelentősen növekszik a gazdaság, úgy Szlovákiában is jelentősen növekszik, a reformnak köszönhetően is. És viszont az alternatív gondolkozás elindult, hogy ne öntsünk be több pénzt addig, amíg összességében nem tudjuk azt garantálni, mi a minőség, amiből ki fog jönni, és mi a hatékonysága a szektornak. Mert összességében, hogyha egy szektorba, vagy bármilyen rendszerben, most nem csak az egészségügyre beszélünk, ha több pénzt öntünk bele, azzal csak a hatékonytalanságnak az idejét fogjuk meghosszabbítani a szektorban. És ilyen pillanatban megérhető a szituáció, hogy igen, tudunk adni több pénzt, akár nagyobb reformra is van most ilyen pillanatban pénzt, de össze találjuk ki, pontosan mit csináljunk ezzel a szektorra. És ez volt az a beszélgetés, ami elkezdődött, vagy ez a gondolatmenet a top politikám is Szlovákiában.
De voltak Szlovákiában a jelenlegi állapotról olyan adatok, amihez képest meg lehetett mondani, hogy a hatékonyság az milyen más adatokat követel meg? Uh-huh. Tehát volt egy bázis?
Abszolút, abszolút. Ugye itt alapvetően nem csak Szlovákia, ugye Magyarországra is, vagy a környező országra is meg lehet azt mondani, hogy egy, milyen költés van, illetve hogy nagyságrendileg milyen minőségi mutatók, vagy milyen értéket tud teremteni a szektor. Ugye, hogyha így nagyon ilyen madártávlatból ránézünk el a szektorra, ugye azt kell nézni, hogy összességében mennyi és milyen típusú haláleset van egy társadalomban, szóval összességében a halálozási ráta az egyes életkorban összességében milyen magas, illetve hogy ezeknek a halálozási rátának van egy olyan kategória, mennyi az, ami elkerülhető vagy megelőzhető halálozási ráta. Ugye az elkerülhető az lenne, amikor összességében olyan betegségben halnak meg az emberek, amire már van gyógyszer és van összességében orvosi megoldás. Csak a társadalomban vagy nem volt elérhető időben, vagy anyagilag nem tudták megengedni maguknak, vagy csak összességében a társadalom összes nem volt elég érett arra, hogy ezzel mondjuk proaktívan foglalkozzon, hogy nem tudom, valamilyen fájdalom volt a betegnél, és egyszerűen nem kereste fel az orvos. Szóval ebben van egy csomó kulturális elemens is. A másik oldalon pedig az, hogy egy tágabb kör az mi az, ami összességében elkerülhető lenne. Ez ugye inkább egy ilyen, ez a legnagyobb ilyen kulturális elemens ennek, hogy összességében hogyan van a társadalom, illetve a társadalom szempontjából milyen megítélés van annak, hogy egészséges életformát kövessenek, mi az, amit mennyi sportoljanak, és így tovább, szóval, hogy ezek a mutatók elérhetőek ilyen pillanatban. Az összes OECD ország, beleítve ugye Magyarországot, Szlovákiát, illetve a többi visegrádnéját is. Ez volt a kiindulási pont, és ugye ebben mondta azt a szlovák kormány, hogy tűzzük ki azt a célt, hogy a következő 10-12 évben a minőségi mutatókban, illetve az elvárható életkorban és az egészséges életkori rátában elérjük a nyugat-európai szintet. Szóval hogy abszolút felzárkóztatás volt a célkitűzés ennek a reformcsomagnak.
Hogy lehet az egészségügyi rendszer teljesítményéről letisztítani az emberek kulturális hozzáállását? Magyarán, hogy mennyit isznak, mennyit dohányoznak, meg hogy mit esznek. Mert az orvosok mindig azt mondják, hogy ez nem az ő saruk. Ez nem az ő saruk.
Igen, ez ugye mondhatjuk, ez a 22-es csapdája, de hogyha az orvosokat fogjuk kérdezni, akkor szerintem azért nyilván az csak egyik oldala szerintem ennek az egész történetnek. Ugye ezek a makroszámoknak, amikről eddig beszéltem, ezeket nem lehet letisztítani ezen a szinten. És itt egy ilyen körbe-körbe vita lesz a vége az orvosi társadalommal is. Ezen a szinten ezt nem lehet megnyerni. És ezen a szinten összességében nem is lehet ezt lefolytatni. Mi, amikor támogattuk a szlovák kormányt ebben a reformcsomag kidolgozásában, mi ebből egy sokkal mélyebb szintre mentünk, ahol összességében olyan betegség kategória szinteken néztük meg összességében a kórházak teljesítményét, hatékonyságát, illetve a szolgáltatott, mondjuk így szolgáltatásoknak a minőségét, amiben utána nagyon nehéz volt veszekedni, hogy orvosi szempontból most akkor ez miért van így. Ugye csak hogy a hallgatóknak is mutatva, például azt nagyon nehéz megindokolni, hogyha például két kórház között a halálozási ráta mondjuk egy combcsonttörés operáció esetében mondjuk négyszeres. Miért van az, hogy kórházban hogy négyszer annyi ember hal meg egy combcsonttörés operációját követően a 65 pluszos kategóriai életkorban, mint egy másikban? És ugye ez már, már beszéltünk, hogy jó, az egyik kórháznak több pénz van, mint a másiknak. Ez ugye szintén betűk bizonyítja, hogy statisztikailag ezt majdnem teljesen irreleváns ebbe a szempontból. Amit összességében releváns, és amiről nagyon keveset beszélünk, hogy beszélnek ebben a szakpolitikai vitában, az, hogy összességében milyen tapasztalat van az orvosoknak, illetve hogy miért csinálnak mondjuk bizonyos beavatkozásokat minimális darabszámban egyes kórházakban. És ugye ez innentől visszavezethető arra a kérdésre, hogy mennyi kórház is van szükség egy rendszerben, illetve hogy milyen hatása van annak, hogyha sok vagy kevés kórház van egy rendszerben. Mert ugye honnan kezdjük a beszélgetést, hogy jó, sok kórház van, valószínűleg ugye mindenki bezár, hát hogy persze én is szeretnék a közelembe, hogy legyen közelembe egy kórház, mert hát az a szolgáltatási szintnek egy ilyen mutatója, amit a társadalom szerintem nagyon nagy része, amit lát. A következő szintjét már nem látják. esetleg egy ilyen vita otthon valószínűleg folyik arról, hogy hát igenis az emberek érzik azt, hogy különbségek vannak orvosok minőségében. Szóval az egyik ember szeretne menni az egyik kórházba, a másik ember a másik kórházba szeretne menni, mert van egy mondjuk egy megítélt véleménye arról, ez csak egy ilyen szubjektív érzés, hogy hol van jobb minőségű orvos, hogy hol kapja jobb szolgáltatást, mint a másik helyen.
De most a szlovákiai orvosok nem magyarázták el, hogy azért csinálunk itt is, igaz, hogy kevés számú comb-csont helyreállító műtétet, mert ezt finanszírozza a rendszer. Hát azért csináljuk, mert ezért kapunk pénzt, ilyen egyszerű, nem?
Ez összességében ezek egy megfelelő realitásnak, de ugye ez ugyanúgy Magyarországon is. És ugye ez egy alapvető probléma, hogyha vesszük, hogyha most a jelenlegi rendszernek a továbbfejlesztésről beszélünk, akkor az lehetetlen vagy elkerülhetetlen egy finanszírozási modell megváltoztatása nélkül. Ugye mi itt azt mondjuk, hogy jelen pillanatban, hogyha nagyon leegyszerűsítem, egy kórház az összességében egy hotel. A több időt tölt bent az ügyfő, a beteg, illetve komplexabb az ellátása, ebből a szempontból jobb a kórháznak. Ez egy nagyon leegyszerűsített helyzet, és tudom, hogy csomó kórházigazgató nem fog velem egyet érteni, de ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez a helyzet. Innentől a motiváció egy kórháznak az, hogy lehető legtöbb betegje legyen. A lehető legkomplexebbeket ellássa. De mi a legkomplexabb ellátás? Ugye a legkomplexabb esetek, mondjuk egy combcsonttörés lehet, hogy nem annyira komplex, de igenis anyagi szempontból kórháznak az jelentős forrás jelentene, hogyha azt el tudná végezni. De felteszem a kérdést, ha ez a motiváció egy kórháznak, és hogyha ennyire átláthatatlan a piac, hogy mi a minőség, illetve hogy milyen az esetek hányad részében volt sikeres ez a műtét, és hányad esetében nem volt sikeres ez a műtét. Ilyentől egy óriási úgymond információ aszimmetria van a két oldal között, amit szerintünk összességében egy ilyen minisztériumi szinten lehet kezelni, hogy igenis transzparenciát kell összeteremteni a piacon a minőség tekintetében. És innentől az emberek nem egy megítélt minőség alapján fogják meghozni a döntést, hogy melyik kórházban mennek ebben, vagy melyik orvoshoz fognak menni, hanem igenis adat alapon el tudják majd dönteni, hogy van jó, jobb és sokkal jobb kórház, és az ellátás szempontjából ki tudják választani, hova szeretnének menni.
De mi tartozik a transzparencia adatai közé? Mert az ember, ha bemegy a kórházba, akkor elsőképp azt látja, hogy ezt mikor festették ki utoljára. Mi van a WC-vel? Azt nem látja, hogy milyenek az utóműtétes adatok, a szövődmények adatai. Legalábbis Magyarországon nem látja egyelőre. Szlovákiában látják? Vagy kellett, hogy lássák?
Szlovákiában most látják jelen pillanatban teljesen, ugye ez egy folyamat, első lépés ugye ennek a reformcsónak az mindenféleképpen az, hogy transzparenciát kell teremteni.
Az azt jelenti, hogy tudják, hogy melyik ellátóhely mire képes.
Így van, tudják, hogy az egyik ellátóhelyen olyan kevés műtétet végeznek mondjuk A-típusú műtétből, hogy az az orvos mondjuk egy évben 5 ilyet végzett, és valószínűleg nincs meg hozzá megfelelő tapasztalata, hogy ezt mondjuk tudja garantálni, hogy mindig jól fog sikerülni. Ez ilyen egyszerű. Ez olyan, mintha tényleg egy ilyen hotelben beszélünk arról, hogy nem tudják összességében azt a szolgáltatási szintet sok esetben garantálni, mert egyszerűen nincs meg. Nem az eszköz, nem a pénz, hanem egyszerűen nincs meg az a tapasztalat orvosi gárdának. És így jön az a nem nagyon népszerű mondjuk mondás, hogy igen, centralizálni kellene, vagy központosítani kellene az egyes beavatkozásokat. Ugye a legkönnyebb kommunikálni, az könnyű kommunikálni, hogy közebb van egy kórház, és az a kórház egy óriási nagy fekete doboz, amiben mindent el tudnak végezni. De itt felmerülnek a kérdése, hogy ha nem tudjuk, hogy milyen minősége, és összességében azokban mondjuk a kis fekete dobozokban, és hogy van belőle 100 Magyarországon, hogy nem tudjuk garantálni azt, hogy egy beavatkozást el tudnak végezni a megfelelő minőségi színvonalon, akkor azt igenis kéne centralizálni, mert összességében a társadalom szempontjából sokkal jobb lenne, és a paciens individuális szintjén sokkal jobb lenne, mert összességében nem kell mondjuk kétszer megoperálni ugyanarra, lehet, hogy egyszer is lenne. Így olcsóbb is lenne a rendszer szempontjából, mivel nem kell kétszer kifizetni ugyanazt a műtétet. És három, összességében azok a kapacitások, amik mondjuk a lokális kórházakban vannak, azok mondjuk más tevékenységre lehetne ráfordítani őket. És sokkal hatékonyabb lenne a kihasználása annak a kórház rendszernek, ami most van. És nem az lenne, hogy mindenki csinál mindenből egy-két darabot, hanem elkezdenék összességében jobban koncentrálni különböző súlyponti mondjuk kórházokban.
Ezt az elvet a szlovákiai döntéshozók és az orvostársadalom is elfogadta? Az ott is fogyatkozó orvostársadalom?
Ez egy vita. a kormány elfogadta, a miniszterelnök a miniszterrel összességében kiálltak, és ezt a reformcsomagot elindították még június vagy július magaslatában. Jelen pillanatban ennek a kidolgozása folyik. Ugye, ahogy mondtam, szerintem hogy fontos egy nagyon egészséges vitát fenntartani, de egy úgymond kiegyensúlyozott vitát. Mert hogyha csak azt nézzük, hogy egy kormány, mondjuk egy kormánynak a nagyon nagy része, illetve a társadalomnak a nagyon nagy része azt fogja csak megérteni, hogy egy kórház közelsége, illetve hogy milyen szépen van kifestve, ahogy említette, és hogy nem tudom, mennyi ember van, és milyen újak mondjuk a butorzata, milyen az eszközállománya, hogy az lenne a minőség mutatója, ugye ezt látja a nagy része mondjuk a közönségnek. A másik oldal, amit nem lát a közönség, az az, hogy összességében az orosz társadalom tudja jobban megítélni azt, hogy minőség szempontjából milyen fontos tényezők vannak még a háttérben. Ugye ez egy nagyon vékony jég, úgymond a két oldal között, a hatékonyság és az eredményesség az, amit egymásnak fog feszülni. És ugye, amit a szlovák kormány is mondott, az összességében, amit a BCG is képvisel, ez az értékalapú egészségügy, ahol mi összességében azt mondjuk, hogy a befektetett, vagy mondjuk az egészségügyre költött összeget relatívan kell nézni az, hogy milyen értéket tudunk elérni, vagy hogy milyen egészségügyi javulást tudunk elérni a társadalom szempontjából. Mert ahogy említettem a legelején is, erre bármilyen pénzt el lehet költeni. Bármilyen el lehet költeni, és ennek a bárminek ugye egyetlen gátja az, hogy a gazdaságilag az ország mennyire erős. Nyilván egy Németország sokkal-sokkal többet rá fog tudni költeni, mint egy Magyarország. És ugye innen indult összességében a szlovák kormánynak a megbízása is, hogy nézzük meg, hogy egy adott költési szinten hogyan lehet kimaxolni azt a minőséget, amit ebben a kórházrendszerben lehet érni, és ezzel nem lezárva azt, hogy a jövőben nem fogjuk növelni a finanszírozását a szektornak, de először legyünk olyan biztosak, hogy a lehető leghatékonyan működik jelenlegi keretrendszerében, és utána pedig, ha hatékonyan működik, sokkal egyszerűbb politikai szempontból és társadalmi szempontból is megmagyarázni azt, hogy ebbe több pénzt fogunk küldeni. És nem mindig az a dilemma fog feljönni, hogy most akkor hatékony-e, lopnak-e a szektorra, nem lopnak-e, hol van, és itt ez mind összességében adat nélküli vádaskodás.
Nagyon nehéz ezt egy rádióban képszerűen elmagyarázni, de hogy fog kinézni Szlovákia egészségügyi rendszere, ha a most politikában eldöntött reform mondjuk egy 10 éves folyamaton végigmegy? De nyilván kórházak fognak megszűnni? Életveszélyes kérdés nyilvánvalóan ott is. Nagy centrumok jönnek létre? Változik a betegutak rendszere? Hogy fog kinézni?
Az új rendszer egy sokkal központosítottabb rendszer lesz, ahol összességében a minőség és a transzparencia kerül a központba, ahol a betegek el fogják tudni dönteni azt, és ráhatásuk lesz arra, hogy melyik orvosnál, melyik kórházba landoljanak a nap végén. Mivel egy transzparencia és verseny kerül kialakításra a kórházak és a szolgáltatók között, privát vagy állami kórházok beszélünk, teljesen mindegy. Így összességében maga az értékteremtésre kerül a fókusz, és nem arra, hogy mennyi pénzt rakunk a szektorban. Mert 1 milliárd euróval több elfér biztos a szektorban. Ilyen pillanatban 5,3 milliárd mennyi Szlovákiában, amit ráköltenek. 1 milliárdot simán elférne benne. De nem erről kell beszélni, arról kell beszélni, hogy milyen értéket tud teremteni a szektor. És hogy ez kerül a központjában, hogy ez mit jelent, így nagyon plasztikusan bejelentve, az, hogy jelenlegi formájában a kórházrendszer nem fog megmaradni, ugye jelentős központosítás várható, ami azt jelenti, hogy a kórházak nagyon nagy része, és annak a tevékenység köre úgymond kitisztítása fog kerülni. Teljességében le lesz redukálva az, hogy egy kórház mit csinált és mit nem csinált. Nem úgy, mint jelen pillanatban, ahogy egy ilyen, úgymond egy univerzális fekete doboz, bármit tudunk csinálni. Ez nem lesz megengedve a jövőben, és kijelölésre kerülnek a szerepek. Nagyon pontosan kijelölésre kerülnek a szerepek, hogy ki milyen szerepet fog ellátni a régióban. Úgyhogy mint egy 3 szintes kórházrendszert javaslunk a kormánynak. Az első szintje az egy ilyen teljesen lokális kórházrendszer, ez ugye a legközelebb az emberekhez. Úgyhogy azt kell látni, hogy Szlovákia ilyen pillanatban kb. 91%-on van elérhetőségben 30 percen belül, az a társadalom 91%-a 30 percen belül el fog érni a kórházba.
Ez így is marad? A 90%-ig megmarad?
Ez így marad.
Csak nem ugyanazt fogja látni a reform utáni kórházakban, mint amit most lát?
Így van.
De a 30 perc megmaradt.
Így van, így van. Összességében ebben a kis kórház épületben sokkal, úgymond, redukáltabb lesz az a tevékenységi kör, amit az a kórház el tud látni.
Sürgősségi nyilván mindegyébe kell, hogy legyen, ha így elvágom van. A kezem, akkor...
Pontosan, pontosan. És ugye ezek voltak azok a dialógusok, amiket mi, mint a projekt keretében lefolytattunk, úgymond az orvosi közönséggel, vagy a közeggel. De összességében arról beszéltünk, hogy mi az a beavatkozási típus, hogy mik azok a specializációk, mi az a tudás, aminek összességében lokálisan nagyon gyorsan elértőnek kell lennie, mert ha valami történik a beteggel, baleset, akár szülések esetén is, itt az, hogy vannak ilyen kategóriák, ahol igenis az számít, hogy lehető leghamarabb egy orvos kezébe kerüljön a beteg. Ezek a tevékenységkör a lokális kórházakban meg fog maradni. Utána van az a kettes kategória, ahol összességében nem számít annyira, hogy milyen gyorsan ér oda beteg. Például egy szomcsontörés az nem olyan, amit egyből fognak operálni az esetek nagyon túlnyomó többségében.
De ha eltört, akkor azt a lokális szinten ellátják, és onnan megyek tovább a nagy műtétre.
A kettes szintű kórházba, ebből lesz összességében valószínűleg 10 darab kórház, és összességében ezek a kórházak lesznek azok a központosított kórházak, ahol megfelelő tapasztalat koncentrálása, az orvosoknak megfelelő tapasztalat szinte ez abban, hogy ezeket a combcsontöréseket, mint példa, vagy akár szüléseket is, a komplikáltabbakot, úgy tudják levezetni, hogy lehető legkisebb hibaarránnyal, a lehető legjobb minőségben le tudják ezeket vezetni. Mert ugye maga azzal, hogy a pácienseket, vagy a betegeket koncentráljuk ezekben a kórházakban, ezekben a betegségek esetében, nem veszélyeztetve ugye az ellátás, vagy mondjuk az életüket, vagy pedig az egészségüket, mert ugye ezek olyan típusú betegségek, vagy betegségek, olyan típusú beavatkozások, amik nem szükséges, hogy egy-két órán belül csak elérjen a kórházba, és összességében sokkal jobb minőségben el fogja tudni látni, mert annyi olyan esetet látott az az orvosgárda, aki ott van, hogy már sokkal nagyobb tapasztalattal fog tudni neki állni, mint olyan, aki például évente egy-kettőt lát ebből.
De ebből a levezetésből nekem úgy tűnik, hogy igazából fizikailag épületet nem nagyon kell bezárni, vagy igen? Hát ha alapellátásnak mindenütt kell lennie, azt mondjuk nem biztos, hogy kórházban kell ellátni, hanem rendelőben is lehet. Aha.
Én még egy gondolatra visszaugornak talán az első kérdés is után vászolva is, hogy ugye az, hogy központosítani, ez központosítás, mint egy ilyen szó, szerintem nagyon csúnya szó, és valószínűleg a hallgatók nagy része is nagyon negatív élményeket tud hozzá társítani. De én erre kicsit úgy néznék, hogy összességében statisztikailag be lehet bizonyítani azt, és be van bizonyítva a szlovák példáján is, de akár, hogyha orvosi kutatásokat nézünk, hogy igenis a minőség és az elvégzett beavatkozások száma, az nagyon-nagyon pontos, nagyon-nagyon szorosan összefüggnek egymással.
Gyakorlat teszi a mestert, hát
így van. És hogyha visszatérek az előző példámra, hogy lehet az, hogy combcsonttörés egyik kórházban, egyik és a másik kórház között négyszeres eltérés van abban, hogy milyennek a minősége, hogy hány ember hal meg ebben, itt összességében emberi életek megveszünk az, hogy központosítunk. Szóval attól a gondolat, hogy szeretnék testne elszakadni, hogy minőség egyenlő az, hogy van egy kórház az utca végén.
Bocsánat, Szlovákiában megvan az az attitűd, hogy az emberek ismerősi ajánlásra, családtag ajánlására
persze, ez a minőség.
Ez a minőség?
Ez a minőség.
Feri bácsi azt mondta, neki is jól sikerült ott a műtétje, akkor biztos nekem is jól fog.
Úgy, hogy Magyarországon is.
Na ezt hogy lehet egy adatalapú választásra szerkeszteni. Hogy az ember azt mondja, hogy nem ez számít, hanem megnézem, és bízom azokban az adatokban, amiket ott közölnek. Mert a bizalom is nagyon fontos.
Persze. Ugye elsősorban ennek egy független központi szereplőnek kell lenni, aki ezeket a minőségi adatokat közé fogja tenni. Standard mutatókat kell bemutatni a kórházok között, amit tényleg összehasonlíthatóak. És hogyha erről szakmai vita folyik, akkor az már jó. Mert ugye az emberek valószínűleg nem fognak felmenni semmilyen websájtra, és nem fogják azt nézni egy combcsontörés esetén, hogy hova szeretnék kerülni. De összességében, ahogy mondtam, a verseny fogja kitakarítani magát a piacot. Mert azon a piacon, ahol van verseny, igenis lépés vannak kényszerítve az egyes szereplők, azaz a finanszírozási modell nem betonozza be azt, hogy én most egy egyetemi kórház vagyok, akkor jövőre is ott leszek, mert egyetemi kórház vagyok, és akkor nekem összességében úgymond egyáltalán számít, hogy milyen minőségben végzen el.
Független szervezet azt fogja mondani, hogy mostantól kezdve ilyen minőség alá nem lehet menni, mert ha e minőség alá mentél, akkor nem kapsz engedélyt jövőre erre a tevékenységre?
Így van.
Ez benne van a szlovákiai reformban?
Pontosan. És ilyen pillanatban ugye azon folyik a munka, hogy ez kb. Egy ilyen kisebb túlzással ilyen 5000 pluszos beavatkozási portfólióval dolgozunk, ahol meghatározunk azokat a minimum limiteket. Azok a minimum limitek összességében azt jelenti, hogy hány beavatkozást kell abból típusból elvégezni abban a kórházban, ahhoz, hogy egy minimum minőségi szintet tudjon garantálni a kórház. ha ezt nem tudjuk garantálni, akkor elvettük tőle ezt a tevékenységet jövőre, és több elvégezteti ezt a feladatot, de hogy ezt nem fizet ki neki senki, az biztos. Sőt, valószínűleg, hogyha ezeket szisztematikusan továbbra is fogja csinálni a jövőben, ugye más következmények kellene, mert veszélyezteti az embereknek az egészségét.
Nem lesz forradalom Szlovákiában az orvosok körében, hogyha ez így beindul?
Ugye a kérdés az az, hogyha az finanszírozási modell is ezt fogja reflektálni, akkor az már más, mert az incentíveket kell nézni. A jelenlegi rendszer optimalizál a finanszírozási modell által adott motivációs rendszerre. Semmi más nem csinálnak a kórházak, mint hogy megpróbálják kimaxolni azt, amit a jelenlegi rendszer ad nekik. De hogyha a jelenlegi rendszer arra helyezi a hangsúlyt, hogy több pénz legyen a rendszerben, mert ugye abból lehet csak összesen kijönni, akkor nyilván arra fog mindenki menni. De hogyha arról kezdünk el beszélni, hogy összesen mi volt a minőség, és hogy ebből hogyan lehet ott esetben kihozni még jobb minőséget adott költés mellett, akkor a fókusz is megváltozik, és biztos lesznek olyan része, hogy ennek a társadalom, főleg orvos társadalomnak, hogy ezzel abszolút nem fogja érteni. De itt összességében megkérdőjelezhetetlen az, hogyha értékű kezdünk beszélni, akkor jelenlegi, mondjuk így nagyon egy óriási kórházrendszer nem fenntartható gazdaságosan, egy pont, de ez még mindig csak a pénz. De a másik oldalon, ahogy mondtam, emberéletekről beszélünk. Azzal központosítunk, hát emberéletet mentünk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Újlaki Ágos, a Boston Consulting Group egészségügyi szakértője, az Inforádió arénájának vendége. A Szlovákiában éppen most eldöntött egészségügyi reformról beszélgetünk.